Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és vendégem Czeising Miklós, a Német Turisztikai Hivatal magyarországi képviselet vezetője, akit köszöntök, szia!
Szia! Én is köszöntöm a hallgatókat.
És most lesz egy óránk arra, hogy barangoljunk egy kicsit a Németország olyan területein, amit érdemes kipróbálni, de előtte én azért szeretném, hogyha elmerülnénk abba is, hogy turisztikai szakember hogy lesz valaki.
Turisztikai szakember általában, hogyha ezt a klisét mondhatom, az lesz, aki maga is szeret utazni. Tehát maga is szeret turistaként tevékenykedni, én is mindig szerettem utazni, és a közgazdaságtudományi egyetemre jártam, és mellette elvégeztem egy idegenvezetői tanfolyamot is, és ott egyértelmű lett számomra, hogy valamit az idegenforgalommal szeretnék csinálni. Az is meghatározó volt, hogy én mindig németes voltam, tehát ugye annak idején, mondjuk a gimnáziumban is voltak ugye angolosok, meg németesek, én mindig németes voltam, és így ugye ez arra predesztinált, hogy ebben az irányba is elmentem ugye szakmailag, és az egyetem alatt elég sokat idegen vezettem, tehát belföldön is, meg külföldön is, és utána pedig én a Magyar Autóklubnál dolgoztam 27 évig, és ott az idegenforgalma területén végigjártam a ranglétát, tehát referenstől egészen az igazgatói székig. Ott már nagyon sok kapcsolatunk volt Németországgal, tehát ugye mint egy utazási iroda tevékenykedtünk, és számomra egyértelmű volt, hogyha piacbővítésről volt szó, ott azért elég sok mindent Németország irányába tettünk meg, és több mint 10 éve most már, hogy ebben a pozícióban vagyok, ami egy nagy megtiszteltetés, hiszen Európa egyik legnagyobb gazdasági hatalmát képviselhetem magyarként Magyarországon. Ennek ugye nagyon sok előnye van, hogy én hazai ember vagyok, hiszen ben vagyok ugye az itteni idegenforgalmi vérkeringésbe, ugye a kapcsolatok azok kialakultak, ugye most már több mint 3 évtized alatt.
Igen, és erre az idegenvezetésre rá is szeretnék kérdezni, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes terület, amikor az ember saját hazájában mutatja meg idegeneknek azt, hogy mi az, ami itt fontos, amit érdemes megnézni, amihez kapcsolódnak történtek. Tehát, hogy egy kicsit így adunk magunkból az idegenvezetőn keresztül. Az a jó idegenvezető, akit, hogyha hallgatunk, akkor azt érezzük, hogy kapunk valamit.
Igen, így pontosan, és az a nagyon fontos, hogy egy idegenvezető ne azt adja vissza, hogyha már erről beszélünk, amit mondjuk egy Bédekerbe is, egy útikönyvbe is el lehet olvasni.
Világos.
Tehát ott szerintem nagyon fontos, és most teljesen mindegy, hogy milyen országról beszélünk ilyen szempontból, hogy kicsit magát is adja. Tehát, hogyha mondjuk Magyarországra jönnek külföldiek, vagy jöttek annak idején külföldiek, akkor az ember a saját maga szemüvegén keresztül próbálja megmutatni a turistáknak a hazáját, és én úgy gondolom, hogy a turista az én szemüvegemen keresztül ismeri meg a hazámat, és hogyha én ezt jól csinálom, akkor egy abszolút pozitív képet fog kapni. És ez egy borzasztó érdekes dolog, egyébként tervezem azt majd, meg ugye ezt most egy jó ideje már nem csinálom, de hogyha majd nyugdíjas leszek, akkor azért néha-néha szeretnék újra ebben a munkába belekóstolni.
Mert hogy téged is feltölt, gondolom.
Igen,
az egy felügyítő dolog. Meg közben te is megismersz egy csomóféle fajta népet, és gondolom, hogy egy-egy csoporton belül is egyéni sorsokat.
Igen, ugye ez attól függ, hogy milyen hosszú ideig van az ember együtt a turistákkal. Mondjuk, hogyha kiutaztat az ember, tehát mondjuk esetleg Európán kívül is, akkor azért ezek az utak mindenképpen egy hétnél hosszabbak, vagy 10 naposak, és azért ott össze van zárva egy csoport, és ahogy mondod, valóban így van, hogy a problémákon keresztül, vagy az együtt borozgatás este, vagy különböző programokon én is megismerem őket, ők is megismernek engem is. Nyilván itt azért egy kicsit többről van szó, mint hogy szakmailag az ember közöl bizonyos információkat. Ezt látom fontosnak. Ugye most meg, hogyha kicsit párhuzamot vonhatok mondjuk az idegenvezetés vagy a régi szakmai múltam meg a mostani között, akkor azt mondom, hogy én most valahogy egy országot szeretnék bemutatni, ebben az esetben Németországot a honfitársaimnak, és a párhuzamot látom, nyilván ez egy teljesen más jellegű tevékenység, meg teljesen más volumen, de szerintem igenis számít az, hogyha én mondjuk veled is mondjuk beszélgetünk Németországról, hogy az ember ezt hitelesen adja, és szerintem nagyon fontos, hogy a személyes tapasztalatok keresztül mutassunk meg. Tehát mondok egy példát neked, mondjuk Berlin, a kedvenc városom mondjuk Németországban, nagyon sokat voltam Berlinben. Sokkal hitelesebb, hogyha én úgy mesélek Berlinről, hogy én ott voltam, ott láttam, ezt megéltem, mint az, hogy most egy útikönyvből vagy a Wikipédiáról leolvasom, hogy ez a templom ekkor meg ekkor épült, és így rombolták le, vagy így építették át, hiszen azt az ember meg tudja tenni magától is, aki érdeklődik. Itt fontos szerint
Pontosan az érdeklődés felkeltése a lényeg, hogy, és ezt is gondolom, hogy te hogyan, mit mondanál nekem Németországról, ha nekem egyébként nem is jut eszembe oda ellátogatni. Hogy jellemeznéd ezt az országot, hogyha fel akarnád kelteni az én érdeklődésemet?
Igazából ez az egyik legfontosabb része a munkámnak, ahogy mondod, hogy az érdeklődést felkeltsem, és nyilván utána már megvannak azok az eszközök, aminek segítségével ezt a folyamatot lehet folytatni. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy először is Németország történelmi szempontból egy borzasztó izgalmas és érdekes ország, hiszen Németország, mint egy egységes ország, nem létezik régen. 1870-es években alakult meg ugye a Német Birodalom, amikor a sok hercegsége, grófságok, Poroszország, Szászország, Bajorország egyesült, és akkor alakult ki tulajdonképpen az általunk ismert Németország. Most, ha meggondolod, több száz éven keresztül ezek az országrészek, mint egy önálló állam funkcionáltak, tehát kulturálisan is egy kicsit másképpen fejlődtek, építészetben is egy kicsit másképpen fejlődtek, és most van egy paletta Németország, és ezt a sokszínűséget tudom bemutatni, hiszen teljesen más mondjuk egy észak-német tengerparti építészet, mint mondjuk Bajorországban, vagy a faberakásos házak, vagy a modern városnegyedek mondjuk Berlinbe, vagy a Bauhaus több városba, tehát egy ország, és mégis annyira sokszínű. Vagy például a gasztronómiát megemlíteném. Teljesen más a délnémet konyha, mint mondjuk az észak-német, vagy mondjuk a Baden-Württembergi, a sváb konyha például, mint mondjuk a szász konyha. Ugye ez is azért van, hiszen az 1870-es évek végéig ezek ugye külön fejlődtek. Ugye ez az egyik érdekes része Németországnak. A másik meg az, hogy földrajzilag írtó sokszínű. Tehát, hogyha ránézel a térképre és megnézed, nem sok olyan ország van, amely két tengerparttal büszkélkedik, az Alpok, ugye ott vannak a 3000 méter magas hegycsúccsal, a különböző középhegységek, az észak-német síkságon például, a Lüneburger Heide, vagy például mondjuk a Fekete Erdő, ahol mondjuk a Piroska és a Farkas játszódhat, vagy mondjuk, ezt is mindig mondom, a Holle anyó meséből, hogyha visszagondolok, ahogy ugye a faberakásos házacskába rázta ki a paplant, tehát ezek mind olyan dolgok, amik érdekesek, és lehet, hogy ez most így viccesen hangzik, hogy most ezeket hozom fel, de valahogy ilyen apróságokból áll össze aztán egy kép, ami egy országot jellemez.
Meg a sokszínűség az azért fontos, mert akkor abba én, mint turista, ugye eldönthetem, hogy melyik részére vagyok kíváncsi, hogyha én csak mit tudom, én a magaslatokat szeretem, ha én a zöldet szeretem, ha én a tengert szeretem, és így tovább, és így tovább. De ha úgy döntök, akkor akár ezt mixelhetem is, és kitalálhatok olyan túrát. Azt szerintem fontos, hogy vannak különböző túra útvonalak. Én az a fajta utazó vagyok, aki szeretem, hogyha van ilyen mankom. Tehát nem feltétlenül szeretem egyedül összerakni, hogy honnan, hova, mégis mit, hanem én szeretem, hogyha van ebben segítségem, van ebben olyan, amire tudok készülni. És ti most ezt megcsináltátok.
Igen, ugye ez összefügg az UNESCO témával, hiszen ugye az idei egyik témánk az 51 világörökségi objektum Németországban, UNESCO világörökségi objektum, és ezt az 51 objektumot, és nagyon jól mondod, meg ez tényleg lefedi a teljes lakosságot. Tehát, hogyha ezt a témát, illetve ez az 51 nevezetesség, ez föl van 8 féle túraútvonalra fűzve, tehát igazából nincs olyan ember a Földön, aki ne találna valamit, ami neki tetszik. Tehát ez egy azért hálás téma, mert ha ezt így mondhatom, mondjuk amikor a Bauhaus volt mondjuk a téma, az azért nem mindenkinek volt annyira érdekes, vagy ott lehet, hogy csak egy szűk kör ment mondjuk amiatt extra el Németországba, mert az érdekelte, vagy ugyanúgy mondjuk amikor volt a Beethoven évünk, hogy az is, aki zene iránt érdeklődik, a zenetörténet iránt érdeklődik, azt a aránylag szűk szegmens tudtunk megszólítani. tartani. Viszont ezzel, hát ahogy te is mondod, van, aki mondjuk a zöld természetes dolgok iránt érdeklődik, az is megtalálja itt, aki a középkori városoknak a régi városmagját szereti, vagy a régi templomokba szeret, vagy a környéken szeret barangolni, az is megtalálja, amit szeret. Téli sportok, tengeri sportok, különböző aktivitások, egy multikulturális főváros, mint Berlin, az egyik legizgalmasabb város szerintem Európában, tehát tényleg mindenki megtalálja, amit szeret.
Én most választottam ezekből a tematikus útvonalakból, és én arra kérlek, hogy ehhez adjál még plusz infót, mert ugye az, hogy van egy ilyen, hogy időutazás útvonal a kőkorszaktól a jövőbe. Ez nagyon izgalmasan hangzik, csak itt is az a kérdésem, hogy én vajon magam mit fogok tudni ez alatt, az út alatt információt magamra szedni, hiszen nincsen róla feltehetően tudásom, nem biztos, hogy könyvekből akarok utána nézni, tehát hogy hogyan tudom ezt én magamnak színesíteni, helyesebben te hogyan tudod ezt most színesíteni.
Igen, tehát hogyha ezt az időutazás útvonalat választjuk ki, akkor nagyon érdekesen ki lehet azokat az UNESCO pontokat választani, ami a német történelemhez kötődik. Tehát mondjuk itt kezdhetjük a korabb középkortól a Cölöpházakig, mondjuk Baden-Württembergbe, ami ugye a kezdetektől van, akkor ha tovább megyünk, a középkori történelem európaiak számára szerintem, sőt, a világon mindenhol, az amerikaiak számára, ezt tudom az Amerikában dolgozó kollégáimtól, tehát az a klasszikus középkornak egy része, az Németországban tipikus, tehát ezek a középkori városok, ahogy említettem, ugye a faberakásos házak, a templomok, a sikátorok, a
milyen szűk, volt az élet?
Ezekben a városokban nagyon, ha ezt így mondhatom, nem biztos, hogy a mi felfogásunk szerint szép volt az élet, hiszen nagyon sok olyasmit látunk, és ezzel kapcsolatban is vannak múzeumok különben a városokban, hogy például a hétköznapok hogy teltek el, hiszen ugye írásos emlékek elsősorban irodalmi alkotásokról, vagy képekről, vagy festményekről vannak, amik nem azt a részét mutatta meg az életnek, ami a hétköznapi élet volt, tehát amit te is kérdezel. Tehát, hogy például vannak olyan kiállítások, ahol mondjuk a különböző higiénés és szanitér berendezéseket mutatták meg, hogy működött mondjuk annak idején egy konyha, mondjuk a vízzel, a használt vízzel mit csináltak, hogy folyt az el, ez milyen járványokat okozott esetleg, ez ellen hogy próbáltak védekezni. Tehát ezek mind ilyen apró-apró sztorik, amik mondjuk a középkort mutatják. Akkor mondjuk, hogyha így most a történelmet végigvesszük, akkor ide tartozik a középkorban mondjuk Luther és kora. Írtó izgalmas, ugye 1517-ben szerezte ki ugye a Wittenbergi vártemplom kapujára ugye Luther a tézeseit a középkorba, ami akkor egy támadás volt valamilyen szinten ugye a katolikus egyház ellen, illetve próbálta megreformálni ezt, és annak idején volt szerencsém többször például Wittenbergbe tartózkodni, és ott is nagyon sok olyan kiállítás van és múzeum, ami nem csak ezeket a magasztos témákat taglalja, tehát hogy milyen vallási vitákat bonyolított mondjuk annak idején le Luther, hanem meg lehet nézni, hogy hogy éltek az emberek, hogy élt egy köznemes, hogy élt egy egyszerű polgár, hogy éltek az arisztokraták. Ugyanide tartozik például mondjuk szintén egy világörökségi objektum, mondjuk a türingiai Wartburgvára például, hiszen ott volt több hónapig Luther, és mondjuk Wartburgvárába is, hogy hogyan éltek a különböző időszakokban az arisztokraták, az egyszerű emberek, mint erődítmény, hogy működött, tehát mondjuk ez az a középkori rész. Aztán, hogyha ugye tovább megyünk mondjuk a 19. században, ugye az egy nagyon izgalmas része a német történelemnek, tehát amikor ott is ugye ez a polgári szabadság kialakult, ugye ott is a forradalmi hullám, ugye Németországot is ugye 1848-ban érintette, ezzel kapcsolatban is vannak városok, akik ehhez az időszakhoz passzolnak, és hát ugye utána a 19. század vége, 20. század, ugye ott is ugye az ipari forradalmak kora, a borzasztó fejlődés, ugye itt hozzávehetjük például ezt az ipari kultúrának az útvonalát mondjuk, hogy ez hogyan alakult ki, És akkor itt mondjuk hozzá is kapcsolódunk egy másik tematikus útvonalhoz, hogy ennek a területnek, tehát ami ugye az ipari forradalom idején alakult ki a 19. században, hogy változott mondjuk a 20. századba, 20. század közepén, a 21. század elején, hogy rekultiválták a környezetet, hogy alakították át a bezárt ipari üzemeket, a bányákat, milyen szabadidős lehetőségeket alakítottak ki. De ugye ez megint egy másik téma útvonal, de hogyha visszatérünk a történelmi vonulatra, akkor mondjuk a 20. század elején, ugye a 1919-ben ugye a Bauhaus, és utána ez az évtized, ahol ugye ez a jelentős építészeti irányzat ugye kialakult, és ugye ez Németországból származik, és akkor ugye van nyilván a történelemnek, minden országnak, Németországnak is egy sötétebb periódusa, tehát ugye, ami ugye az első világháború után a második világháború végéig volt, és utána szintén történelmi érdekesség, hogy két német állam alakult ki, és két különböző irányba fejlődtek. És
ez már egyébként a mi életünkben is.
Ez a mi életünkben, és ez is egy borzasztóan izgalmas téma, és mondjuk egészen 1989-ig, ugye, amikor leomlott a fal, ugye a berlini fal, és ebből is nagyon sok, ha így mondhatom, turisztikai attrakciót készítettek a németek, hiszen falmúzeumtól kezdve van egy ilyen úgynevezett Mauerradweg, tehát Berlinbe, ahol régen ment ugye a halálvonal, a fal, ott most egy nagyon szép kiépített kerékpár, ott van különböző pontokkal, ahol meg lehet nézni, hogy akkor hogy volt, hiszen igazából ez is már történelem. Tehát ugye én még mint fiatal felnőtt emlékszem arra, hogy milyen volt a megosztottság, elsősorban ugye Berlinbe volt ez nagyon érdekes és izgalmas, és szerintem ezt mindenkinek meg kéne ismerni, és meg kéne néznie. De például azok, akik 1990 után születtek, azok is már bőven a 30-as évek közepét tapossák, és ugye nekik erről az életben nincs fogalmuk.
Nincs fogalmuk. Közben az is eszembe jutott, hogy tudod, ha elmegyünk utazni, akkor azért van az, hogy szeretnénk kiszakadni a saját életünkből, és szeretnénk megismerni azt, ahova megyünk, és szerintem van is ilyen, főleg egy ilyen tematikus útvonalan, hogy beleérzek abba, ami ott történt, vagy történik, ami ott fontos. Ha látok akár felvételeket arról, hogy egy bizonyos korszakban az emberek hogy éltek, mit tükrözött az ő arcuk, ha találok olyat, aki erről beszél. Szóval, hogy nagyon ki tud a saját életedből lőni, és ez szerintem egy óriás rekreáció.
Igen, ugye miért turistáskodik valaki, miért utazik el? Ahogy mondod, ugye elsősorban azért, hogy kiszakadjon a hétköznapokból, valami mást lásson és mást éljen meg, ami a hétköznapjaiban van, és szerintem az az edukációs része is fontos, ami nem tudatos. Tehát nem azért utazik feltétlenül valaki, hogy én most ezt meg akarom tanulni, és erről ismereteket szeretnék, hanem azáltal, hogy valamit megél, hogy ott van, azáltal tudáshoz
tanulja
jut,
meg
és megtanulja.
És szerzi meg az ismereteket. De ha kikapcsolódnék, tehát csak az a lényeg, hogy ne kelljen gondolkodnom, aztán egyébként, hogyha majd mégis úgy adódik, az jó, akkor te mit mondanál Németországból?
Ugye mindenkinek más jelent a kikapcsolódás, meg más jelent az, hogy most relaxálni szeretne. Hogyha egy olyan típusú emberről van szó, aki a természetbe szeretné ezt megtalálni, akkor akár Bajorországba, tehát Dél-Németországba, ami mondjuk azért aránynak közel van Magyarországhoz, vagy mondjuk Szászországban, a Elbaj homokköhegységbe, tehát ott Dél-Szászországba, megtalálja azt, ahol tényleg foglal magának egy kellemes kis panziót, vagy egy szállást, és igazából élvezi a természetet, kerékpározik, kirándul, hegyet mászik, megnézi a közelben lévő várat, és jól érzi magát, megkóstolja a helyi ételeket, italokat, este kényelmesen elmegy a család, vagy a barátokkal egyet sörözni, vagy borozni, és igazából az én szemembe ez már lehet egy nagyon kellemes, nyugodt, kikapcsolódó tartózkodás. Erre nagyon sok lehetőség van.
Milyen a német vendégszeretet?
A németek azok nagyon vendégszeretőek, és hozzá kell tegyem, hogy a magyarokat a németek, mint vendégek nagyon szeretik. Tehát nekünk ugye a történelem folyamán nagyon sok olyan pont alattunk volt, ami párhuzamosan futott a németek történelmével, illetve ahol mi is érintettek voltunk. Ugye a legutóbbi ilyen, és erről nagyon sok helyen és nagyon szeretettel és pozitívan beszélnek, amit ugye Magyarország 1989-ben tett a németekért, hiszen a németek ezt tudják, hogyha annak idején Magyarország nem így reagál bizonyos dolgokat le, ahogy tette, akkor lehet, hogy a német egység, az újraegyesítés nem zajlott volna ilyen gördülékenyen vagy vér nélkül. És ez mondjuk egy fontos terület, egy fontos téma, amire emlékeznek. Na most a vendégszeretetnél ugye nagyon fontos az, hogy a gasztronómiai vendégszeretet az milyen, attól függően, hogy melyik területén vagyunk Németországban, érdemes az eredeti, klasszikus, tradicionális ottani helyi ételt kipróbálni. Mi azért beszélünk erről ilyen sokat, például a gasztronómiáról, hogyha most ez már itt szóba került, mert néha van egy olyan negatív klisé, hogy jó, mindent leöntenek barna szosszal, meg főtt krumpli, meg káposzta, és ennyi. Pedig ez egyáltalán nincs így, hanem igenis vannak nagyon finom, mesterien elkészített ételek a különböző régiókba, és a vendégszeretethez szerintem az is hozzátartozik, hogy a turistának legyen lehetősége ezeket elfogyasztania, kipróbálnia, tehát akár egy jól elkészített csülköt nézünk, vagy mondjuk északon mondjuk egy finom füstölt halat például, vagy rákocskákat, vagy a különböző süteményeket, vagy pékágokat. Ezek mind ebbe a témakörbe tartoznak.
Most zenélünk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Zeising Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal magyar képviselet vezetőjével. Maradjatok ti is!